Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket, áldja meg Isten az ő gazdag jelenlétével a mi mai együtt ünneplésünket. Énekeljük kezdő énekként, kedves testvéreim, a 151. ének első két versét. A 151-es ének így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliumának 22. részében, a 24. verstől kezdődően. A Lukács evangéliumából, a 22. részből olvasom Isten igéjét, a 24. verstől kezdődően. Támadott pedig a tanítványok között versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Jézus pedig azt mondta nekik: a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jótevőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb? Azé, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de aki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem az én kísértéseimben. Én azért adok nektek, miképpen az én atyám adott nekem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. A kegyelem Istene tegye áldotta az igéjét, hogy Isten beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahogy így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 370. énekünket. A 370-es énekünknek mind négy versét énekeljük. A 370. ének első verse így kezdődik: Úristen, csak néked éneklek. Thank you. Imádkozzunk, testvérek! Urunk Istenünk, háladással köszönjük neked, hogy újra együtt énekelhetünk a te nevednek, és dicsőíthetjük a te hatalmadat, nagyságodat, amielőtt mi porszemnyi emberek újra és újra meghajolhatunk. Bocsáss meg, Istenünk, hogy ez nem mindig működik olyan könnyen a mi életünkben. Van, amikor mi akarunk nagyok lenni, amikor elsőségre akarunk törekedni, akár mások hátra tétele vagy elnyomása árán is. Nem új ez ebben a világban, hiszen még a szűk tanítványi körödben is, Urunk, fölmerült ez a gondolat, hogy kicsoda nagyobb közöttük. Istenünk, te látod azt, hogy amikor elhomályosul a lelki látásunk előtt a te nagyságod és a te elsőséged, olyankor magunkat akarjuk az első helyre tolni, és magunkat képzeljük nagyobbnak másoknál. Istenünk, annyi fájdalom, vérontás, könnyhullatás született már az ilyen Isten nélküli emberi nagyra törekvések nyomán. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy soha ne legyünk áldozatai az ilyen nélküled való nagyra törekvésnek, és annak az elsőség vágynak, ami nem egyszer mások kárára történik. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy áthoztál minket ezen az elmúlt munkás héten, köszönjük a te hűségedet, amivel kitartottál mindvégig mellettünk. Köszönjük a te mennyei tanácsaidat. Bocsáss meg, amikor nem mindig figyeltünk a te felülről jövő vezetésedre. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy amikor emiatt megbotlunk, vagy netán éppen elterülünk az élet útján, akkor idejében tudjuk észlelni a te jelenlétedet, és kiáltani hozzád fölemeltetésért, helyreállításért. Hisszük azt, Istenünk, hogy te soha nem hagysz cserben, és valahányszor a mélységből kiáltunk, mint egykor Dávid is a nagy imádkozó tette. Te kősziklára állítod lábainkat, azért, hogy ismét megszilárduljon a mi életünk, és ne inogjon, ne bukdácsoljon. Ne legyünk a teremtett mindenség szégyenévé, hanem inkább annak dicsőségévé. Jézusért kérünk, Atyánk, áld meg most is közösségünket, reját figyelésünket, adj nekünk nyitott szívet, engedelmes lelket, hogy készek legyünk tanításod befogadására, akaratod megcselekvésére, és így térjen, ami engedelmes, hitvalló, hiteles kereszténységünk által dicsőség a te háromszor szent nevedre. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162. éneket. A 162-es énekünk így kezdődik: szikölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található a Lukács evangéliumának 9. részében, a 46-tól 48-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumából, a 9. részből, a 46-tól 48-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelemmel és csendes lélekkel. Támadt pedig bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. Jézus pedig látván az ő szívük gondolatát, egy kisgyermeket megfogván maga mellé állította azt, és azt mondta nekik. Valaki e kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. És valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Mert aki legkisebb ti köztetek, az lesz nagy. Mert aki legkisebb ti köztetek, az lesz nagy. Drága testvéreim, amint a két egymás utáni ige olvasásba hallottuk, Lukács evangélista, legalábbis itt a károli fordítás szerint két ízben is ugyanazt a kifejezést használja, miszerint támadt egy különös gondolat a szűk tanítványi körben Jézus közvetlen közelében. Más fordítások másképp, más árnyalatban hozzák az eredeti szöveget, hogy felmerült a gondolat. Ez már egy kicsit finomítottabb változata az eredeti szövegnek. De hadd maradjunk ennél a jó öreg károli fordításnál, mert ez nagyon érzékletesen fejezi ki azt, hogy mi minden meg tudja támadni az embert, még a tanítványokat is. Még a Jézus közelében élő embereket is. És ez alól mi sem vagyunk kivételek, kedves testvéreim. Mert bizony, ha isteni gondolatok járnak át egy Isten tiszteleten, egy otthoni Biblia melletti imádságos csendünkben, az mind-mind nagyon áldásos dolog. Viszont az isteni gondolatok mellett lám támadnak olyan gondolatok is, amelyek kikezdik a mi közösségünk harmóniáját, kikezdik a családi élet egységét, kikezdik az emberi kapcsolatainkat, és bizony ezek a gondolatok, amelyek ilyen káros hatást váltanak ki emberi kapcsolatainkban, nem Istentől származnak. Ez a gondolat is a tanítványi szűk körben a gonosztól támadt, hogy kicsoda nagyobb közöttük. Testvérek, nem ismeretlen számunkra sem a nagyra vágyás, az elsőségre való törekvés, akár annak árán is, hogy a másikat mellettem letapossam, vagy netán enyhébb változatban csak lejjebb értékeljem, vagy egy kicsit úgy hátrébb toljam. Ugye nem egyszer vagyunk tanúi annak, akik szeretik a focit, hogy bizony huncut elakasztások történnek egy futballmérkőzés közben azért, hogy ne jusson el a labdával az ellenfél játékosa a mi kapunkba, és bizony készek a sárga lap, vagy netán még a piros lap kockázatát is vállalni egyesek azért, hogy a másikat valami módon megállítsák az ellenőre törekvésükben. És bizony az ilyen gáncsoló mozdulatokkal tele van nem csak a focipálya, hanem a hétköznapi élet is. Munkahelyen, kollégák között és iskolában, a diákok közötti versengés keretében, és lehetne még sorolni, a példák sokasságát, akár egy családon belül is, férj és feleség közti versengés kapcsán, vagy éppen a vér szerinti testvérek egymás elleni versengése kapcsán. Egyszer egy cégnél meghirdettek egy állást, és hát ugye ma már ilyen interneten jelentkezés is működik egy-egy állás megpályázása kapcsán, és ki kellett tölteniük a jelentkezőknek egy űrlapot. És az egyik fiatal nő, aki megpályázza szintén ezt a meghirdetett állást, olvassa az űrlapon azt a kérdést, hogy rendelkezik-e ön vezetői képességgel. Hát nagyon megdöbbentette őt ez a kérdés, és elgondolkozott, hogy mit is válaszoljon erre. Mert ő érezte, hogy nem rendelkezik igazán vezetői képességgel. Hát ő őszinte lévén, reszkető kézzel ugyan, de bepötyögtette a nagyon rövid választ az űrlapra, miszerint ő nem rendelkezik vezetői képességgel. Aztán elküldte a jelentkezési lapját nem nagy reménységgel, de a legnagyobb meglepetésére jött nem sokára a válasz a cég vezetősége részéről a következő szöveggel. Elolvasva a kérvényeket megállapítottuk, hogy 1452 igénylő jó vezető. Úgy döntöttünk, hogy az ön kérését fogadjuk el, mert egyedül ön az a jelentkezők közül, aki kész beosztottként engedelmeskedni. Testvérek, ez nem mindennapi eset. Aki kész beosztottként engedelmeskedni. És ki lehet terjeszteni ezt akár a házastársi kapcsolatra is. Én nem véletlenül eskedtem a kicsi lányunkat, ugye, mert egyedül a három közül még csak ő ment férjhez, azzal az igével, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Isten félelmében. Ismervén az én harcias kicsi leányom természetét, szándékosan választottam ezt az igét. Hogy ő is és a társa is tanuljanak meg engedelmeskedni egymásnak. De ez nem fog sikerülni és nem fog működni sem náluk, sem más házasságban. Csak úgy, ha megtanulunk mindnyájan engedelmeskedni először Istennek. És jaj, valljuk be őszintén, ez nem mindig sikerül. Még Isten előtt is nehéz elismerni porszennyi voltunkat. Azt, hogy kicsik vagyunk, azt, hogy semmik vagyunk. Pedig, ahogy egy szép énekünk fogalmaz, ugye a kegyelem a kicsiké, a senkiké. Ugye, ahogy Pál apostol is fogalmaz a korintusiakhoz írt első levélben. Hogy Isten nem egy világ nemeseit, előkelőit, nagyjait, elsőit választotta ki magának, hanem a nemteleneket, a kicsiket, a semmiket, azért, hogy a valakiket megszégyenítse. Testvérek, Pászkál a 17. század neves keresztjén tudósa és egyben mély hitvallója úgy fogalmaz, hogy mi vagyunk a világegyetem dicsősége és szégyene. Milyen különös. Igen, az ember lehet a világ dicsősége, és lehet a világegyetem szégyene is egyben. Mitől függ ez, testvérek? Attól, hogy milyen viszonyban vagyunk mi a világegyetem urával. Engedelmes, alávetettségi viszonyban. Akkor lehetünk igenis a világ dicsőségévé. De hogyha örökké ellene lázadó állapotban vagyunk, úgy, ahogy olvassuk ezt az Ószövetségben Izrael választott népéről, hogy mennyiszer megkeményítette magát Istennel szemben, és lázadott fel ellene. Nos, ha így viszonyul valaki a mindenség urához, akkor a világ szégyenévé válik. És hát testvéreim, mi szeretnénk Isten engedelmes gyermekei lenni. Ez azonban meg kell tanulni azt, amit Jézus tanít itt. A nagyra vágyó, az elsőségre törő tanítványainak. Azt mondja, látva szívük gondolatát, egy kisgyermeket megfogva odaállítja eléjük, és azt mondja, hogy aki a legkisebb közöttetek, az lesz nagy. Aki a legkisebb közöttetek, az lesz nagy. Legkisebbnek lenni nem könnyű dolog, testvérek. Nem is kívánatos dolog. Látjuk például a testvérek között, látjuk mi az unokák között, hogy a kicsi törekszik leutánozni a nagyot, és ha lehet, kielőzni mindenben. Aztán nem is egyszer eljön az idő, általában ismerős jelenség ez, hogy a kicsi a fölfelé törekvése közben talán életre való lesz, mert megtanul kapaszkodni, kiharcolni a nagyjal szemben a maga kis előnyeit. És bizony később nem egyszer kiderül, hogy a kicsi lesz a nagyobb az életre való. Igen, kicsinek lenni nem könnyű dolog. És mégis a kicsinek is Isten szemében nagy szerepe van. Éppen ezért tanuljunk meg Jézus közelében, a legnagyobb közelében, jó értelemben vett kicsiknek lenni. És akkor felismerjük azt, hogy Isten szemében mi kicsi porszemek is nagyon fontosak vagyunk. Fennmaradt egy neves karmesterről és zeneszerzőről, Michael Costáról, a 19. században élt és munkálkodott, hogy egyszer egy próbán gyakorolt a zenekarral, és miközben a kórus zengett több tíz hangszer kíséretében, a kis fuvolás, talán arra gondolva, hogy a hatalmas hangzuhatagban, amúgy is olyan kicsi az ő hozzájárulása, megállt egy pillanatra. Rögtön észlelte ezt a neves karmester, leállította az egész próbát, és felkiáltott, hogy mi történt a pikoló fuvolával. Anélkül nem volt teljes az összhang. Igen, ennek a kicsi kis fuvolának is fontos szerepe volt abban a pillanatban, akár csak egy erős trombitának. Mi történik a kicsi fuvolával? Mi történik a kicsi jelentéktelennek tűnő emberrel? Hogyha nem áll be a sorba, és nem vesz részt az Isten dicsőítő harmóniában, akkor megáll a mester. Megáll a mindenség. Ugye az evangéliumokban van ilyen csodára példa. Ott van egy jelentéktelen vak, koldus, akit leintenek, mert ott ül az útszélen a porban, koldulva maga kis alamizsnáit, Jerikó határában. De ő, hallva, hogy Jézus közeleg, kiállt, Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajta. És hiába csitítgatják a Jézust kísérők, ő még erősebben kiáll. És mi történik? A mindenség ura megáll. Megáll. Egy vak, lenézett, lebecsült, leértékelt koldus érdekében. És ez a jelenet sokszor megismétlődött. Megállt Jézus egy leprás érdekében. Megállt Jézus egy már halálra ítélt vérfolyásos asszony érdekében, és lehetne még sorolni a sok-sok szép példát. Megállt. Megáll a te érdekedben is. Azért, hogy lehajoljon hozzád, azért, hogy megkérdezze, hogy mit kívánsz, hogy cselekedjen vele. Megáll a mindenség ura. Mint ez a karmester, azért, hogy az a kicsi fuvola is beálljon a rendbe, és hogy ő is hozzájáruljon a gyönyörű összhanghoz, ami egy zenekar muzsikájából árad. A napokban lekókat ábrázattal észlelte a kicsi unokám, hogy a kis roller nem működik. Az egyik kicsi kereke kibicsaklik. Tata, mi van ezzel? Hát mondom, hiányzik egy csavardrága. Elveszett. És emiatt nem lehet használni. Egy kis csavar hiánya. Nagy örömömre tegnap megtaláltam a csavart. És betettem a helyére, és működik a roller. Most ma várom, hogy délben megmutassam a kis unokának, hogy legyen öröme. Hogy működik. De miért nem működött? Egy kis csavar hiánya miatt. Lehet, hogy ez a kicsi csavar épp te vagy, testvér. Nem hiányozhatsz a mindenségből. Nem hiányozhatsz az Isten tervéből. Benne vagy. Másként nem teljes, nem egész a mindenség. Ne úgy akarj nagy lenni, ahogy a tanítványok, hogy Jézust mellőzve, a legnagyobbat mellőzve ők akarnak emberi módon, másokat elnyomva nagyok lenni. Ne így akarj. Úgy, mint egy kicsi csavar. Aki abban a pillanatban nagyon fontos szerepet kap, amikor kiderül, hogy nélküle nem működik egy roller, vagy nélküle nem működik egy más szerkentyű. Testvérek, Isten kezében akkor lesz nagyja az ember, amikor tudja vállalni akár egy ilyen kicsi csavar szerepét is. Támad bennük az a gondolat, hogy ki nagyobb közöttük. És Jézus, látva az ő szívük gondolatát, egy kisgyermeket állít eléjük, és azt mondja, valaki egy kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be. Mennyire kedves, mennyire vonzó képes, testvérek. Van gyermekekkel kapcsolatban néhány ilyen jelenet az evangéliumokban. Ott van a virágvasárnapi jelenet. Amikor a templom csarnokában, Jeruzsálemben, a szent helyen, a gyermeksereg oda rohan Jézushoz nagy lelkesedéssel, hozsánnáznak a mindenség urának. És akkor az okos főpapok és rideg szívű írástudók leállítják a gyerekeket. Sőt, szólnak mesternek, hogy hallod, hogy mit mondanak ezek? Állítsd le őket! Mert hát ők nem akarták felismerni Jézusban, az egyszerű, mezitlábas vándorban, a Szamárától érkezőben a messiást, a mindenség urát. Ahhoz meg kellett volna nekik is alászkodniuk. Lelkületükben gyermekekké kellett volna válniuk, és ez nem ment nekik. Túl magas polcon voltak ők már ahhoz. És azt mondta Jézus ott akkor, a virágvasárnapi ellenkezőknek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak járni. Jaj, mikor a gyermekeket elhallgattatja ez a világ. És jaj, annak a társadalomnak, amelyik elnémítja a gyermekeket már az anyamében. Erre fog ráfázni keményen Európa, sok-sok nemzete, a mi nemzetünk is. Ha csak nem tér észhez, ha nem tér az ő Istenéhez, az élet urához vissza, és nem tanulja meg befogadni Jézus nevében a gyermekeket. Ó, hány beszélgetésem volt fiatal anyukákkal, hogy ne hagyjátok egyedül azt a drága gyermeket, ha szeretitek igazán, akkor kérjetek Istentől legalább egy testvért neki, de ha lehet legalább, akkor még kettőt is. Miért anyáink, dédnagyanyáink tudtak 9-et, 11-et világra hozni és felnevelni? Mi meg egynél megállunk, kettőtől már megriadunk, három eszünkbe sem jut befogadni a gyerekeket Jézus nevében. Testvérek, ott van élet, ott van lüktetés, ott van az Isten dicsőségének nagysága, ahol van befogadása a kicsiknek. Ilyen értelemben is. A kicsiknek. Rabbi Zakariász, ez a neves apologéta, teológus, többször hivatkoztam már rá szószékről, indiai származású, Kanadában, Amerikában élő, világot járó nagy tanítója a kereszténységnek, leírja, hogy van egy kollégája Malajziában, egy házas férfi, akinek feleségével 3 gyermekük van, és a harmadik, a legkisebb gyermek a történet leírása idején 7 éves volt, és az orvosok már a terhesség idején jelezték a szülőknek, mikor várták ezt a harmadik gyereküket, hogy baj van a magzattal, mikrokefália, ez a tudományos kifejezés ennek a bajnak, betegségnek, ilyen kis fejűség, és azt ajánlották az orvosok, hogy abortusz által szabaduljanak meg a deformált magzattól. A szülők tudatosan keresztény hitvallók lévén fölvállalták így is ezt a gyermeket. És a történet írása idején 7 éves volt már a gyerek. Az orvosok csodálkozására, mert azt mondták, hogy nem fog ennyit sem élni. És utána még élt néhány évig. De úgy, hogy közben a szülők mindig magukkal vitték egy speciális székben, ott ült mindig a szülők mellett. Persze gyakran észlelte a környezete, hogy a semmibe néz a gyermek, de volt, amikor felismerte mégis a szülőket, és a környezet egyre nagyobb ámulattal észlelte azt, hogy mennyi szeretettel, törődéssel fordulnak a szülők ehhez a beteg gyermekhez, akinek ráadásul tudatosan a Jonatán nevét adták. Ami azt jelenti magyarul, hogy Isten ajándéka, Isten adta. Miközben egyik amerikai neves egyetemnek egy etika professzora azt a meggyőződését hangoztatja, hogy az ilyenektől, akik amúgy is csak terhére vannak a társadalomnak, idejében meg kell szabadulni. De hát nem ismeretlen ez a gondolat. Az ókori Spártában is gyakorolták ezt, hogy a nem egészséges csecsemőktől megszabadultak, és más nemzetek is gyakorolták ezt, és lám manapság is. Újra és újra felüti magát ez a gondolat, hogy az ilyen kicsik amúgy csak terhére vannak a társadalomnak, és meg kell szabadulni tőlük. De hát hogyan tudnánk mi gyakorolni a szeretetet, a könyörületet, az irgalmat, ha nem fogadnánk be akár az ilyen kicsiket is? Azt mondja Jézus, hogy ha valaki egy ilyen kisgyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. Döbbenetes kijelentés. A mindenség ura, a megváltó Krisztus azonosul egy kisgyermekkel. Azonosul egy beteg gyermekkel. Azonosul egy másoktól leírt emberrel. Azonosul egy vak jerikói koldussal, Bartimeussal, és azonosul egy mások által megvetett, lenézett samáriai parázna asszonya. És megtanítja a pöfeszkedő, nagyra törő, elsőbséget kívánó világot arra, hogy a szeretet befogadó, a szeretet nyitott akár az ilyenek felé is. Ha valaki befogad engem, azt fogadja be, aki engem elküldött. Lám, micsoda teljes azonosulás. Az emberré lett Isten Jézus Krisztus személyében azonosul a legkisebbekkel ezen a világon. A megvetettekkel, lenézettekkel, a semmikkel. Úgy, amint ő azonosul az atyával. És azt mondja, aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem elküldött, vagyis Istent magát. És hogyha visszafelé következtetünk, akkor döbbenetes felismerésre jutunk. Aki befogad egyet a legkisebbek közül, magát Istent fogadja be. És aki nem fogadja be szeretettel, nyitott szívvel a legkisebbet, a megvetettet, a lenézettet, az Isten se fogadja be. És akkor mi marad számára? A nagy űr. Egy jelenkori amerikai író egy nagyon érdekes könyvet írt, az a címe, hogy Élet Isten után, vagyis az Isten nélküli, az Isten után levő ember élete. Ez a fő témája ennek a könyvnek. És nagyon érdekes, súlyos megjegyzéseket tesz arról a generációról, aminek ő maga is a tagja, amelyik az élet pusztaságában tévelyeg Isten nélkül. Sajnos, jelenkori társadalmunk nagy részére ez jellemző. És ez az amerikai író alapos részletességgel vizsgálja a mai társadalmat, benne a szélsőséges megnyilvánulásokat, az abszolút szabadságnak, a szabadosságnak a súlyos következményeit, és nagyon érdekes végkövetkeztetésre jut, amikor egy személyes vallomásra zárja ezt a könyvét Douglas Kaplan. Az én titkom az, hogy szükségem van Istenre, mondja, mert beteg vagyok, és már nem tudok egyedül boldogulni. Szükségem van Istenre, hogy segítsen adni, mert úgy tűnik, hogy már nem vagyok képes adni. Szükségem van Istenre, hogy segítsen jónak lennem, mert úgy tűnik, hogy már nem vagyok képes jónak lenni. Szükségem van Istenre, hogy segítsen szeretni, mert úgy tűnik, hogy már nem vagyok képes szeretni. Döbbenetes őszinteség ez egy jelenkori neves tudós író részéről. Igen, ezért kell befogadni egy kicsit, egy senkit, egy névtelent. Mert ő is Isten szemében valaki nagy. Nagyra becsült, értékelt. És aki egy kicsit befogad, befogadja Isten. És az nem jut ebbe az állapotba, az úgynevezett Isten utáni állapotba. Mert aki a legkisebb ilyen értelemben Jézus közelében, az lesz Isten szemében nagy. Az lesz Isten által nagyra becsült és értékelt és befogadott. És az fogja átélni annak az örömét, hogy ő, akkor is, ha ez a világ más mérték alá helyezi őt, és netán emiatt lebecsüli vagy félreteszi, az Isten szemében mégis értékes, becses, úgy, ahogyan szinte szerelmi vallomásszerűen hangzik Ézsaiás próféta által Isten közlése Izrael felé. Ne félj, mert megváltottalak. Becses vagy, és én szeretlek. Amen. Gyertek, drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 455-ös énekünknek a harmadik versét. 455-ös ének harmadik verse így kezdődik. Nagy vagy Uram, és mi nagy a szerelmed, fiadban, mit velem éreztettél. Imádkozzunk! Mi sem mondhatunk egyebet, Istenünk, mindenség hatalmas Ura, mint amit az ének írója fogalmazott egykor, hogy térdre hullva áldom üdvözítő nagy szerelmedet, amit Jézus Krisztusban közöltél velem, közöltél mindnyájunkkal. Köszönjük a te megváltó tervedet, amit tudomásunkra hoztál. Köszönjük befogadó szeretetedet, amit Jézus Krisztusban megbizonyítottál. Köszönjük a Golgota áldozatát, ami kaput nyitott a bűnös ember előtt a menny felé. Köszönjük hálaadással a jézusi szelítség és alázat példáját, hogy tudott mezitlábas prófétaként végigmenni a világon úgy, hogy nem akart földi hatalmat, dicsőséget, mindezeket visszautasította a megkísértésekor, mert tudta azt, hogy Isten előtt az az igazán nagy, aki tud kicsi lenni, megalázkodni. Taníts meg minket, Jézusunk, erre az útra, és taníts végig is menni ezen az úton úgy, hogy soha ne vegyük zokon, ha a nagyra törő világ lenéz, félre akar tenni, vagy lebecsül. Köszönjük, hogy a te szemedben becsesek, értékesek lehetünk. Áldott légy azért, hogy fontos szerepet szánsz minden kicsi csavarnak a mindenség nagy szerkezetében. És köszönjük, hogy a mi helyünk is ki van jelölve. És köszönjük, hogy ott a te kegyelmed segítségével betölthetjük nemes hivatásunkat. Urunk, hadd imádkozzunk a betegekért, a szenvedőkért, a megtört lelkekért, a gyászoló testvéreinkért. Hajolj le hozzájuk, és erősítsd meg őket lélekben. Köszönjük neked, hogy megáldott hétköznapi életünket, küzdelmeinket, harcainkat, szeretteinket. Köszönjük, hogy rád visszatjuk anyaszent egyházunkat, népünket, a világ sorsát, minden nemzet jövőjét, hogy a te áldásod hordozójává legyenek mindazok, akik felismerték Jézus Krisztusban a megtartó Urat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szogati persejben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el. A 17 éves Bátoriba járó 11. osztályos leány kegyes emese budapesti nagyon költséges gyógykezelésének az anyagi támogatására. Mint jeleztem a múlt vasárnap, az elmúlt hétfőn szállították ki Budapestre, komoly neurológiai kezelést igényel, miután visszatért a súlyos kómából, és hiszük, hogy ez a kezelés életmentő lesz számára, és ebben szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani neki. Megjött az üzenet című újság legújabb két száma, akik megrendelték hátul az asztalnál, átvehetik. Most pedig örömmel jelentem, hogy keresztelés következik, Udvari Naomi Dórát kereszteljük, aki az Arad utca 38 szám alatt lakik. Készüljünk tehát a keresztelésre, testvérek, elénekelve a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk! Szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, írva található ez Máté evangélium a 28. részében a következőképpen. S hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenné azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek tart a szerszelés. Most érkezettek kedvéért említem nagyon röviden, hogy az imént elhangzott szószéki igehirdetésben Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy aki befogad egyet egy kisgyermek közül, az engem fogad be. Vagy másod éppen a tanítványokra szólva reá szintén mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Különös Jézusnak ez a többszöri kijelentése. Aki ráirányítja a tanítványok, a felnőtt emberek, a nagyok figyelmét a kicsikre. Ez bizony, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a kicsikről. És bizony, nem könnyen fogadjuk be a kicsiket, a gyengéket, az elesetteket, és bizony ahhoz, hogy befogadjuk őket, meg kell tanulni az Isten szeretetét gyakorolni. Nos hát ezt tanulgatták a tanítványok is Jézus mellett, bukdácsolva, nem mindig jó tanulókként. De a végére aztán megtanította Jézus őket arra, hogy hogyan is tegyenek tanítványokká másokat. Tudjuk, hogy a keresztség szereztetés igéje akkor hangzott el, amikor már búcsúzott Jézus, és mennybe ment a tanítványaitól elválva. Ekkor olvassuk, hozzájuk ment Jézus, és azt mondta nekik, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Azoknak a tanítványoknak mondta ezt, akik korábban versengtek, vitatkoztak Jézus közelében arról, hogy kicsoda nagyobb közöttük. Lám, ilyen kijelentést soha senki nem tett ezen a világon, és nem is tehet, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Voltak nagyobbak ezen a világon, fejedelmek, királyok, császárok, diktátorok, akik szerettek volna minél nagyobb hatalmat megkaparintani, és az ő végük is ugyanaz lett, és lesz mindig, mint bármilyen más por emberi. Egy van, akinek minden hatalom adatott a mennyen és földön, és ez Jézus Krisztus. És lám, ő e hatalmával nem ér vissza, hanem e hatalmával birtokában lehajol a kicsikhez, és azt mondja, hogy ők is az én tanítványaim. Engedjétek őket is közel hozzá. Nézzük, hogy nem véletlenül döntöttetek így, hogy ezt a kislányt, Naomi, Dórát közel hozzátok Jézushoz. És hogy engedjétek őt is közel az életurához. A Naomi név, tudjuk, bibliai név, ószövetségi név. Elimélek volt a férje, elvándoroltak Betlehemből az éhség miatt idegen földre, moábiták közé. Vitték magukkal a két fiúkat, akik ott felnőve megnősültek, moábita lányokat vettek feleségül, majd mindhárom férfi meghalt. Naomi férje is idegen földön, és a két fia is. És ott marad a zsidó Naomi idegen földön, a moábiták között, a két idegen mennyével. És az egyik közülük, Ruth, annyira ragaszkodott hozzá, hogy amikor úgy döntött Naomi, hogy hazatér az idegen földről az ő szülőföldjére, akkor az egyik menye olyannyira ragaszkodott hozzá, hogy azt mondta, ahova te még, oda megyek én is, ahol megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Felmerül a kérdés egy anyós kapcsán. Micsoda lelki kisugárzása lehetett, micsoda vonzása lehetett az ő hitének, hogy a menye ennyire ragaszkodott hozzá, és ki tudta mondani azt a gyönyörű hitvallást is, hogy a te Istened lesz ezután az én Istenem. Most hát mi azt kívánjuk ennek a kis Naominak, akinek Dóra is a neve, hogy legyen hitének, Isten szeretetének, majd ilyen erős kisugárzása. Legyen olyan anyóssá majd, hogy vonzza oda a következő nemzedék tagjait is Istenhez, úgy, ahogy az a bibliai Naomi is tette. És mi hiszük, hogy akkor valóban átéli majd Jézusnak ezt a csodálatos ígéretét. Veletek leszek minden napon a világ végezetén. Ezt az ígéretet sem a szülők, sem a keresztszülők, sem a nagyszülők nem tudják megtenni egy gyermek felé. Mert mi nem vagyunk örök életűek. Előbb-utóbb el kell engedjük gyermekeink kezét, járják önálló útjukat, és aztán elszakad végleg majd a szál, mert halandók vagyunk, de nekik, akkor is, mikor mi már nem leszünk mellettük, csodálatos élményük lehet az, hogy Jézus, a testélet isteni szeretet, körülöleli őket és hordozza életük utolsó percéig. Ezt kívánjuk ennek a kis lánynak is, hogy átélje ezt a csodát Jézus ilyen értelmű ígéretének a drága beteljesedését. Amen. Kedves szülők, mielőtt a
sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előttökben, melyekkel feleltek meg hallható szolgálányokat. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászták a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket is. Holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény anyaszent egyháza, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Édesatyám, köszönjük hálaadással az élet ajándékát. Köszönjük a kicsi Nórát, Naomit, Dórát, köszönjük hálaadással az ő életét. Köszönjük, hogy társulni kívánsz hozzá, hogy átélje annak az Isten ígéretnek a megvalósulását, hogy vele vagy minden napon a világ végezetéig. Hadd legyen ő is felnövekvő életében hasonló az ószövetségi Naomihoz, hogy az ő hitének kisugárzása másokat is odavonzzon majd te hozzá. Istenünk, vigyázz rá és őrizd meg őt az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hogy kibontakozó életével legyen örömére mindazoknak, akiknek ajándékoztad őt. Köszönjük, hogy segíted őt növekedni testben és lélekben, Isten és emberek előtti kedvességben. Amen. Kegyelme, az Atya őző szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen a kisgyermekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És kimenetel előtt énekeljük a megkezdett 255-ös énekünknek a harmadik és negyedik verseit. A 255-ös ének harmadik verse itt kezdődik. Isteni lélek, te örök fényesség.